Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat! A nevem Trinfa Molnár Imola, és önök a Testeó Műsorát hallgatják. Az első adásunkban arról hallottak, hogy hogyan jött létre a Testeó szolgálata, és Margóval és Csabesszel arról beszélgettünk, hogy mi motiválja, mi lelkesíti őket ebben a szolgálatban, illetve mi a saját tapasztalatunk a tanítása kapcsolatban, hogyan változtatta meg a mi életünket. Ebben az adásban arról fogunk beszélni, hogy mi a testeológiának történelmi kontextusa, illetve hogy mi inspirálta Szent II. János Pál pápát ennek a tanításnak a megírásában, illetve kinek, minek a jegyeit fedezhetjük fel. Az adás második részében pedig néhány alapfogalmat fogunk kibontani, megnézni, amik majd újra és újra visszaköszönnek a következő adásokban. A test teológiájának történelmi kontextusa 1960-ban kezdődik, amikor piacra dobják az első fogamzásgátló tablettát, és ezzel elindul a szabad szexuális forradalom. Ez az újdonság krízist okoz az egyházakban, mert válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy ez az új fogamzásgátló módszer megegyezik-e Isten tervével, vagy sem. Erre válaszként születik meg Szent VI. Pál Humanae Vitae nevezetű enciklikája, ami útbaigazítást akart adni a katolikus híveknek ebben a kérdésben. Ez az enciklika egyesekben újongást és reményt váltott ki, másokban viszont azt a kérdést vetette fel, hogy az egyház miért nem akar haladni a korral, hiszen nem teljesen értették, hogy mi is az, amit VI. Pál képviselni akart, illetve hogy mi is Isten valódi terve a szexualitásra. Később Szent II. János Pál pápa a Humanae Vitae-t szerette volna magyarázni valamilyen féleképpen a test teológiája által, vagy a Humanae Vitae-nek adni egy tágabb keretet, és ebből a motivációból születnek meg a későbbi beszédei. Ha még egy picit visszaugrunk a múltba, akkor fontos megjegyezzünk, hogy Karol Wojtyla, akit 1946-ban szenteltek pappá, már papként nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, még azok ellenére is, hogy ezt a kommunista rendszer tiltotta. Kirándulni vitte el őket, és ott nagyon sokat beszélt nekünk pont ezekről a fontos témákról, ami őket érintette és érdekelte. Már ekkor elkezdődött a test teológiája tanításának a csírája. Ebből az időből származik a Püspök Atya filozófia értekezete, ami Szerelem és felelősség címen jelent meg. 1960-ban egy időben a fogamzásgátló tablettával. Ez a mű a férfi és nő közötti szerelem erkölcsi jelentését vizsgálja. Ez nem pusztán egy vallásos elmélkedés, hanem személyfilozófiai és erkölcsfilozófiai értekezés, amely később Szent II. János Pál pápa tanításának egyik alapműve lett. A mű fő kérdése, hogyan lehet a szerelmet úgy megélni, hogy az ne használja, hanem tisztelje a másik szemét. Károly Wojtyla szerint a szerelem mindig felelősséggel jár, mert a másik ember személy nem eszköz. Karol Wojtylát 1978-ban választották meg pápának, és pápasságának első 5 évében minden szerdai nyilvános audencián a test teológiájáról tanított összesen 129-szer. Később ezeket a beszédeket gyűjtötték össze, és jelentették meg test teológiája címen. Ebben a tanításban a pápa egy új antropológiát, azaz emberről szóló tanítást kínál föl. Ami annyit jelent, hogy szeretné, hogy új módon szemléljük az embert. Ezáltal a test teológiája több, mint szexuális edukáció. Ilyen kérdésekre keresi a választ, mi az élet értelme, mit jelent embernek lenni, mi az ember elsődleges hivatása, miben gyökerezik az igazi boldogság, hogyan tapasztalhatjuk meg a szeretetet, amelyre a szívünk mélyén vágyunk. Ezt az új antropológiát szembeállítja azzal a dualisztikus világképpel, ami uralkodik a társadalmon. Ez a dualisztikus világkép külön választja a testet a lélektől, a természetet a szellemtől, az intuíciót a rációtól, a tudományt a hittől. Ez a dualisztikus világkép a felvilágosodás korában kezdett kialakulni. Eddig a pontig úgy vélekedtek, hogy ahhoz, hogy valamiről kijelentsük, hogy tudományos módon megismertük, négy okát kell ismernünk. A formai okot, az anyagi okot, a ható okot és a cél okot. Ez szerint tehát ismernünk kellett azt, hogy mi az az anyag, amiből valami van, tehát ez az a nyersanyag, amelyből egy dolog létrejön. Ismernünk kellett a dolgok formai okát, ami az alakját, szerkezetét és lényegét érintik. Tehát ez nem csak a külső formát jelenti, hanem azt az elvet is, ami az anyagot azzá dologgá rendezi. Ismerni kellett a ható okot, tehát hogy mi a létrehozó vagy kiváltó ok, az a tényező, amely változást vagy létrejövetelt elindítja, illetve a cél okot is, tehát mi az a cél vagy rendeltetés, amiért valami létezik. A felvilágosodás korában az emberiség fejlődni akart, és minél több tudományos felfedezést akart tenni, ekkor indulnak el a természettudományoknak a nagy felfedezései. És mindezért azt fogalmazzák meg, hogy a tudományos és társadalmi haladás kulcsa az az emberi ész. A felvilágosodás tudósai szerint a tudomány úgy tud előre haladni, ha felszabadul a tekintélyek, hagyományok és dogmák uralma alól, és racionális, módszeres vizsgálatra épül. Mindez a mai napig a tudomány alapja. Emiatt és ebben az időben háttérbe szorul két ok a négy közül, amit nem tartottak annyira lényegesnek. Ez nem más, mint a formai ok és a cél ok. Úgy gondolták, hogy nem annyira lényeges arról beszélni, hogy a teremtett világ milyen tervbe illeszkedik bele, illetve hogy mi a végső célja. Ezt az időszakot és ennek az időszaknak a gondolkodóit a kételj és megkérdőjelezés jellemezte. Ami elvezetett oda, hogy egyetlen dolgot nem lehet kétségbe vonni, az, hogy kételkedem, tehát ez azt jelenti, hogy gondolkodom. Amikor gondolkodom, akkor szükségszerűen létezem, legalább mint gondolkodó lény. Mindannyiunk számára ismerős ez a mondat, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ezzel a létezés bizonyosságát nem a testhez, hanem a tudathoz kötötték. Ezzel az is kimondódott, hogy a gondolkodó én léte biztosabb, mint a külső világ vagy a test létezése. Ezáltal a tudatot mindenfölé emelve. És ezzel elválasztották a gondolkodó lelket az anyagtól. Ami mind a mai napig meghatározza a mi modern gondolkodásunkat, a mi létünket. Azért tartottam fontosnak erről ilyen részletesen beszélni, mert ez a fajta filozófiai gondolat nagyon mélyen belegyökerezett a mi tudatunkban, abba, hogyan mi is észleljük a világot, még akkor is, hogyha ez a keresztény filozófiától, a hittől nagyon távol áll. Ha ezt a mi témánkra, a testre, a szexualitásra vonatkoztatjuk, akkor ebből az következik, hogy a test csak anyag. A testnek nincs szellemi, teológiai valósága. Tehát a szexualitás is pusztán két test találkozása, nincs lelki, teológiai valósága. Ez azonban nagyon távol áll az isteni tervtől. A szent életű pápa pedig pont ezt az isteni tervet szerette volna kibontani a hallgatósága, a hívei számára. Az ő tanítása mélyen átitatódott keresztes Szent János tanításával és misztikájával. Keresztes Szent János misztikája a vágyak megtisztításán és az önkiüresítésen keresztül mutatja meg az ember Istennel való egységét. Ez az antropológiai alap jelenik meg Szent II. János pápába test teológiájában is, ahol a test nem akadály, hanem az önajándékozó szeretet kifejezője. A misztikus és a test teológiája ugyanazt az igazságot fogalmazza meg. Az ember egész valójával hivatott a szeretetre és az egységre. Hivatott az önmagát önzetlenül odajándékozó szeretetre másoknak és Istennek. Ennek az önajándékozó szeretetnek a legmélyebb formája az a férfi és nő közötti hitvesi kapcsolat, amiben a férfi és a nő arra hivatott, hogy teljesen, hűségesen és örökre odaadja magát egymásnak. Így válik a házasság ikonná, a Szent Háromság ikonjává. Hiszen a házaspárok arra hivatottak, hogy tükrözzék a Szent Háromság teljes és tökéletes önajándékozó szeretetét, a személyek tökéletes egységét. Ezeket a mély igazságokat fogjuk boncolgatni, megismerni a következő adásokban. Segítségül most szeretnénk néhány alapfogalmat tisztázni, hogy a következő adásokban egyre inkább könnyebb legyen megérteni ezt a mély tanítást. Talán fontos azzal kezdenünk, hogy mindannyiunknak van teste, amire lehet eddig csak egy biológiai valóságként tekintettünk. Azonban a test teológiája fényében a test nem csak biológiai, hanem teológiai is. Mit is jelent ez? A teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, ismeret. Tehát ha két szót összetesszük, hogy test és teológia, akkor az azt jelenti, hogy a testünk és ezáltal a nemiségünk, tehát az, hogy nők vagyunk, vagy épp férfiak, de azáltal is, hogy ez a két test egyé válhat, az valamit el akar mesélni, az valamit el akar nekünk mondani Istenről. Tehát ha a test elmond valamit Istenről, akkor hirtelen a szexualitás is több, mint puszta szexualitást. Az, ahogyan megértjük és megéljük a nemiségünket, a legmélyebb meggyőződésünket fejezi ki arról, hogy kik vagyunk, kicsoda Isten, mi a szerelem értelme, és hogy hogyan kellene a világnak működnie. A pápa tanításának sarokköve, hogy Jézus Krisztus tanítása szerint akkor találjuk meg, hogy mi az élet értelme, amikor úgy szeretünk, ahogyan ő szeret. Hogyan szeretett Jézus? Úgy, hogy önmagát adta értünk. Önmagát adta a kereszten, önmagát adja az igéjében, a testében és vérében. Erre az önátadó szeretetre való vágyot és képességet Isten beleírta a testünkbe, azáltal, hogy férfinak és nőnek teremtett, és testünk és lelkünk egységre, egyesülésre hivatott. Lehet, hogy ha ránézünk a saját testünkre, vagy a világra, amiben élünk, az a gondolat támad bennünk, hogy azért a test, a nemiség nem egy teljesen jó dolog. Azonban semmi nem esik távolabb az isteni igazságtól, hiszen amikor Isten megalkotta az anyagi világot, és vele együtt az embert, saját képére és hasonlatosságára, akkor azt mondta, hogy ez nagyon jó. Nem jócska, vagy elég jó, vagy nem teljesen jó, hanem nagyon jó. Ez a gondolat, hogy a test, az anyag, de akár a szexualitás is rossz, az egy eretnekségből származik, amit manikeizmusnak hívunk. A Szentírás azonban egyértelműen kimondja, hogy mindaz, amit Isten teremtett, nagyon jó. Mert ha a test nem lenne jó, akkor Isten miért teremtette? Isten csak a lelkünket teremtette hozzá hasonlóvá? Ha a test nem elég jó, akkor Jézus Krisztus miért választotta azt, hogy megtestesüljön? A katolikus egyház katekizmusában, az 1015-ös pontban így beszél erről. A test az üdvösség sarokpontja. Hiszünk Istenben, aki a test teremtője, hiszünk az igében, aki testé lett, hogy megváltsa a testet, hisszük a test föltámadását, a teremtés és a test megváltásának csúcspontját. Milyen szépen beszél az egyházunk a testről, és tanít az ő fontosságáról. Fontos persze kiemelnünk, hogy a szexuális forradalmat követő mai világban a bűn és a gonoszság borzasztóan eltorzította a nemiség és az érzéki szerelem értelmét. Ügyelnünk kell azonban rá, hogy amikor elutasítjuk a nemiség és az erotika torzulásait, soha ne becsüljük le és ne hanyagoljuk el magát a nemiséget és az eroszt, hangsúlyozza Ferenc pápa az Amoris Laetitiae apostoli buzdításában. Tehát Isten igen hív, hogy forduljunk el ettől, a torzulásoktól, a perverziótól, de nem úgy, hogy közben elutasítjuk, megvessük, vagy sokszor csak megtörjük a testünket. Isten arra hív, hogy szerezzük vissza, állítsuk vissza a test, a nemiség eredeti, valódi méltóságát. A kultúránkkal nem az a baj, hogy túlértékeli a testet vagy a szexualitást, hanem hogy nem értékeli eléggé, hogy semmibe veszi. Bár a testünk, nemiségünk jó, sokszor tapasztalhatjuk ezzel kapcsolatban azt, hogy miatta szenvedünk, vagy sokszor a fájdalmunk forrása, lehet betegséget hordozunk, vagy a nemiséggel kapcsolatban nehézségeket élünk meg. És mindez elviselhetetlen és reménytelen lenne, ha Krisztus nem testben jön el, és ha ő nem szenved testben, és ő nem hal meg. Elviselhetetlen lenne a szenvedés. Még így is ez egy nehéz kereszt. Azonban így erőt meríthetünk az ő szenvedéséből, és miénket egyesítve az övével vigaszt, enyhülést, reményt nyerhetünk. És itt idéznék egy részt Christopher West a Testteológiája kezdőknek című könyvéből. Mikor megismerjük testünk teológiáját, és igent mondunk rá, egyenesen Krisztus szenvedő testének misztériumához érkezünk. Mindig azzal a boldog bizonyossággal, hogy szenvedésünket testünk feltámadásának kimondhatatlan dicsősége követi. Szenvedéseink valójában Krisztus szenvedései, hiszen Krisztus a mi szenvedéseinket vállalta magára. Bármilyen szenvedésben legyen is részünk, testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Testünk Krisztus haláláról és feltámadásáról beszél. Ezért van az, hogy testünk egyszerre biológiai és teológiai valóság. Testünk szentségi jellege is ennek köszönhető. Idáig az idézet. Ezzel az idézettel be is vezettük a következő alapfogalmunkat, ami nem más, mint a test szentségi jellege. Ebben a témában egy kicsit nézzük meg, hogy mi is az a szentség. Segítségül hívom a Katolikus Egyház katekizmusát, annak is az 1146-os paragrafusát, ami így hangzik. Az emberi életben a jelek és a szimbólumok fontos helyet foglalnak el. Mivel az ember egyszerre testi és szellemi lény, a lelki valóságokat anyagi jelekkel és szimbólumokkal fejezi ki és fogja föl. Mint társas lény rászorul a jelekre és szimbólumokra, hogy beszéd, gesztusok, cselekedetek által másokkal kommunikálni tudjon. Ugyanez érvényes az Istennel való kapcsolatára is. Ennek a fényében tehát a szentség egy jel, egy láthatatlan kegyelemnek a látható formája. Szóval a szentség láthatóvá teszi azt, ami láthatatlan. A szentségekben a menny és a föld összeér. Egy jel. Isten láthatatlan, de ő láthatóvá akarja tenni magát, a következőképpen akarta láthatóvá tenni magát. Megteremtette tehát Isten az embert, a saját maga képére és hasonlatosságára teremtette őket. Férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sukasodjatok. Ez a Teremtés könyve első fejezetének 27-es és 28-as sora. Tehát Isten ismerhetővé akarja tenni magát a férfin és nőn keresztül, és az ők egyesülésükön keresztül. Úgy, ahogy a hét szentségnél is vannak anyagi dolgok, amik hozzájárulnak a kegyelem kiszolgáltatásához, például a keresztségnél a víz, így ebben az értelemben a test jellé válik, szentségé, hiszen beszélni akar nekünk Istenről. Szent II. János pápa ezt valahogy így fogalmazza meg. Őt idézem. A test, és pedig csak a test képes arra, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant, a szellemi és az isteni valóságot. Azért teremtette Isten, hogy az Istenben öröktől fogva elrejtett misztériumot a világ látható valóságában jelenítse meg, és ezáltal annak jele legyen. Azért, hogy egy kicsit jobban megértsük ezt az idézetet, bontsuk szét. Azt mondja az elején, hogy a test, és pedig csak a test képes arra, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant. Tehát ez azt feltételezi, amit már az elején is megfogalmaztam, hogy a testünk nem csak anyag, nem akármilyen anyag és nem akármilyen test. A testünk és a lelkünk egy nagy egységet képvisel. ezért a fizikai testünk a láthatatlan lelkünket, szellemünket mutatja meg. Ez jelenti azt, hogy személyek vagyunk, nem csak hústömegek vagy lebegő lelkek. Például, ha valaki megüt, akkor nem azt mondjuk, hogy ez fájt a testemnek, hanem úgy fogalmazunk, hogy ez fájt nekem. Ha valaki megsért, nem azt mondjuk, hogy megbántottad a lelkem, hanem hogy megbántottál engem. Személyek vagyunk. Test és lélek egysége. Ez az idézet azt is elmondja, hogy a testünk azért teremtetett, hogy abba el legyen rejtve Isten misztériuma. Amit Isten azért rejtett el a testbe, hogy láthatóvá tegye, hogy jele legyen az isteni misztériumnak. Mit is jelent ez a szó, hogy misztérium? Lehet először a titok szó jut eszünkbe. Az is lehet eszünkbe jut, hogy valami olyasmi, amit nem ismerhetünk meg, vagy nem fejthetünk be. Bár Isten láthatatlan és végtelen, és misztériumai is ugyanilyenek, ez nem azt jelenti, hogy nem megismerhető. Sőt, egy olyan Istenben hiszünk, aki közli magát, aki folyton beszélni akar hozzánk. Ennek fényében a misztérium egy olyan igazság, ami olyan nagy, hogy az emberi logika nem tudja egyből felfogni. Folyamatosan emésztenie kell, forgatni magában, folyamatosan lenyűgözi, folyamatosan valamilyen új oldalát mutatja meg. És mi az isteni misztérium? Nem más, mint hogy a katekizmus szavaival élve Isten kinyilatkoztatja a maga legbensőbb titkát. Ő maga az Atya, és a Fiú örök egysége a Szentlélekben, és minket is azért teremtett, hogy ebben az egységben részesedjünk. Isten örök szeretet kapcsolat. Az örök szeretet túláradó boldogságát tapasztaló személyek tökéletes egysége, és minket is azért teremtett, hogy ezt az örök szeretetet és túláradó boldogságot tapasztaljuk meg. És újból Christopher Westet idézve, ezért örömhír az evangélium. Létezik a szeretet ünnepe, amely egyedül képes betölteni szívünk ésségét, mindez pedig Isten ingyenes ajándéka számunkra. Nem kell felmásznunk a magas hegyre, hogy a miénk legyen. Nem kell átkelnünk a tengeren. Isten szeretetének nagy misztériuma igen közel van hozzánk. Lényünk szerves részét alkotja. Ezt a nagy misztériumot Isten a testünkbe írta, amikor férfinak és nőnek teremtett minket, és arra hívott, hogy a kettő, a férfi és a nő, egy testé legyen. Idáig az idézet. Ahhoz, hogy ezt a nagy szeretetet valamennyire meg tudjuk érteni, hogy fel tudjuk fogni, a Szentírás és a testteológiája használ egy analógiát, egy hasonlatot, a hitvesi analógiát, a házasság képét, amiben a vőlegény Jézus Krisztus, a mennyasszony pedig az egyház. Ennek az analógiának a mélységeit még sokat fogjuk boncolgatni az adásuk folyamán, úgyhogy most nem mennék mélyebben bele. De egy biztos, az, hogy Jézus nem csak azért lett emberré, hogy megbocsássa bűneinket és megváltson, bár ezek óriási dolgok, és ez hitünk alapja, hanem azért is lett egy testé velünk, hogy az idők végén örökre vele lehessünk, hogy ez egyáltalán lehetséges lehessen. Tehát azért lett Jézus Krisztus emberré, hogy megmentsen és megszerezzen magának, hogy lehetséges legyen, hogy beleemelődjünk abba a Szent Háromságos szeretet közösségbe, amiről már beszéltünk. Mint minden analógia, minden hasonlat, ez sem tökéletes, de egy hasonlat esetén a különbségek ugyanannyira fontosak, mint a hasonlóságok. Tehát Isten nem egy szexuális lény, de az emberi szerelem, szexualitás, a házasság a legjobb képe az ember számára, a legérthetőbb módja, hogy megsejtsünk valamit is abból a nagy egységből, amit már Isten él a Szent Háromságban, és aminek akarja, hogy mi is részesei legyünk. És akkor most felmerülhet bennünk a kérdés. Ha egyszer Isten arra rendelte a testet és a nemi aktust, hogy örök szeretetének misztériumát hirdesse, akkor miért van az, hogy többnyire nem ilyennek látjuk és tapasztaljuk? A valóságunknak része, hogy van rossz, van gonosz, van bűn, és ettől nem tekinthetünk el. Az ellenség legfőbb célja, hogy elszakítson Istentől, és azzal fogja kezdeni, ami a leginkább beszél az Istenről. Csoda, hogy milyen konfúz és furcsa világot élünk, ahol lassan még nemek se léteznek, nemhogy tiszta látás a nemiségről. Amit most élünk, azt Szent II. János Pál pápa a halálkultúrájának hívta, mert elválasztja a testet a lélektől, ami egyenlő a halállal. A halál pedig nem egy természetes állapot. A férfi és a nő minden kultúra alapja. Tehát ami a nemiséggel történik, az történik a házassággal. Ami pedig a házassággal történik, az a családdal történik. A család pedig a társadalom alapsejtje. Tehát ami a családdal történik, az történik a világgal is. Tehát ha a nemi aktus a szeretet és az élet felé irányul, akkor élet lesz belőle. Ha ellene, akkor halál. Mikor a szex fő célja az élvezet lesz, akkor a társadalom haszonelvűvé válik. Szóval csak addig vagy érdekes és hasznos, amíg felkelted a nevi vágyamat. Mikor a szex fő célja az élvezet, akkor mindent megteszek, hogy annak ne legyen következménye, és ami ennek útjába áll, azt elpusztítom. Ez alól a kultúra alól akar felszabadítani a test teológiája. II. János Pál pápa tanításával meg szeretném mutatni nekünk, hogy milyen az igazi szeretet, hogy milyen az, ha felismerjük, elfogadjuk és megtapasztaljuk a szexualitás, a szerelem valódi értelmét. Ugyanakkor pedig ez a tanítás reményt szeretne adni nekünk azokban a helyzetekben, amikor szenvedést, fájdalmat tapasztalunk az életünk ezen területén. Minden esetben Jézusra akarja emelni a tekintetünket. Ezzel befejeztük az alapfogalmazgal való megismerkedést, és a következő adásokban pedig tovább mélyülhetünk ebben a gyönyörű tanításban. A pápa végig fog kalauzolni minket onnan, hogy honnan jöttünk, tehát a test teremtésétől, hol vagyunk most, a test megváltásán át, merre tartunk a végső célunkig, azaz a test feltámadásáig. Majd azt fogjuk megnézni, hogy nemiségünk igazságát kétféleképpen valósíthatjuk meg a maga teljességében, a cölibátusban és a házasságban. Ezt követően pedig arról fogunk beszélni, hogy a házasságban a testi és lelki dimenzió hogyan van jelen és fonódik össze. Majd egy-egy gyakorlati kérdésre, dilemmára is rátekintünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, és csatlakozzanak két hét múlva ismét hozzánk, ahogy elmélyülünk a test teológiájának tanításában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testteó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.